Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan beszámolunk arról, hogy lassult az éves szintű infláció Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint júliusban 17,6%-kal nőttek átlagosan a fogyasztói árak, ami lassulást jelent az előző hónapok 20% feletti adatok után. Ezen kívül szó lesz arról, hogy hamarosan kezdődik az őszi kalászos vetési szezonja. A Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács szerint a közelgő vetési szezonban a termelésbiztonság érdekében kiemelt jelentősége lesz az ellenőrzött fémzárolt vetőmag használatának és a gombabetegségek elleni vetőmag kezeléseknek. Végül pedig azzal is foglalkozunk, hogy milyen károkat okoztak az elmúlt napokban tapasztalt viharok idehaza. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
10 hónap után 20% alá csökkent a magyar infláció, de továbbra is csúcstartó Európában. Júliusban 17,6%-kal nőttek a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A csökkenő tendencia az elmúlt hónapban egyebek mellett az élelmiszerárak mérséklődésének köszönhető, amelyre nagy hatással volt a kötelező akciózás, hangsúlyozta a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Németh Dávid hozzátette, az évvégi kilátásokat az üzemanyagárak alakulása fogja jelentősen meghatározni. Maurer Kristóf interjúja.
Hosszú idő után 20% alá ért a hazai infláció. Júliusban a Központi Statisztikai Hivatal 17,6%-ot mért. Ez még mindig az Európai Unió legmagasabb statisztikája, azonban már egy trendet követ. Mit láthatunk a júliusi adat hátterében, miért tudott lépést tenni a jobb irányba az infláció?
Ha a főbb csoportokat nézzük, akkor mindenhol kedvező trend van, például az élelmiszerek esetében havi szinten is csökkentek az árak. Itt mind a tejtermékek esetében, mind a lisztesáru, tehát pékáruk esetében láthattunk csökkenést, úgyhogy egy elég széles körű élelmiszerár mérséklődés volt megfigyelhető. Emellett, ami szintén pozitívum, hogy a tartós és nem tartós fogyasztási cikkek esetében is mérséklődtek az árak. Itt akár a ruházkodási cikkeket is ki lehet emelni, de az olyan tartós fogyasztási cikkeket, mint a bútorok, vagy a mosógép, ezeknek az ára is mérséklődött. Valószínűsíthető, hogy egyrészt az alacsonyabb belső kereslet az, ami szépen nyomja lefelé az inflációt, másrészt pedig az erősebb árfolyam, tehát a beerősödő árfolyam az, ami segítette azt, hogy a különböző külföldről importált termékek ára tudjon mérséklődni.
Kérdéseket vett fel az azonban, hogy havi alapon a fogyasztói árak növekedtek, ugye nagyjából 0,3%-kal emelkedett ez a mutató. Miért van ez? Mi hajtotta ezt felfelé?
Havi szinten ez a növekedés azért nem túl nagy, hiszen ha ezt évesítjük, akkor azért 4% körüli inflációt látnánk. De ami hajtja fölfelé a havi indexet, az egyrészt az utazási költségeknek a növekedése, ott egy körülbelül 19%-os növekedést láttunk. Emellett a postai szolgáltatások ára is emelkedett, a vezetékes gáz ára följebb került, de a piaci szolgáltatások többségében is drágulás volt megfigyelhető. Például az egészségügyi szolgáltatások esetében 1,9%-os növekedés, a belföldi üdülésnél 6,3%-os növekedés, úgyhogy ezek a termékcsoportok azok, amik húzták felfelé a havi árindexet.
Azért is érdekes a júliusi hónap, mert a szolgáltatások voltak a felhajtó erő, de az élelmiszerek majdnem 1%-kal csökkenni tudtak, annak ellenére, hogy az árstoppok ugye még júliusban érvényben voltak. Már röviden érintettük az élelmiszereket, miként lehetséges ez?
Igen, júliusban még érvényben voltak az árstoppok, ugyanakkor a kötelező akciókat már bevezették korábban. Ez azért megindított egy versenyt is a piacon, meg amellett a termés is kedvezőnek mondható. tehát az alapanyag költségeknek az ára csökkenés, ez is húzza szépen lefelé az élelmiszerinflációt. Itt ami fontos, hogy nem csak a feldolgozott élelmiszereknél látunk átcsökkenés, mint például a burgonyára az 11%-kal mérséklődött, de a tojására is 5%-kal esett, hanem a feldolgozott élelmiszerben is megjelenik ez a csökkenés. Például a sajt esetében 2,5%-os ármérséklődés volt, a vaj esetében is közel 4%-os, a tészta esetében 2%-os, tehát egyre több termékben jelennek meg egyrészt a alacsonyabb alapanyagköltségek, másrészt pedig az is fontos elem, hogy az energiaár is csökkent az elmúlt időszakban, így az év első felében, és így a termelési költségek is tudnak mérséklődni.
Éves viszonylatban azonban továbbra is ez a kettő, tehát az élelmiszerek és a háztartás energia az a kettő faktor, ami leginkább megdrágult.
Hát ez természetesen így van, de ez amiatt, hogy ez csak statisztikai hatás, ahogy haladunk előre az idei évben, ugye tavalyi évi áremelkedések azok szépen kikerülnek a 12 havi árindexből, és akkor fokozatosan esni fog az éves indexnek a mértéke is. Az energiaárak esetében a nagy zuhanás a magyar módszertan szerint majd szeptemberben következik, a szeptemberi adatban fog látszódni, de az európai módszertan is szerintében már az augusztusi adat is tükrözni fogja.
Az infláció ugye májusban 21,5% volt, júniusban 20,1%, most 17,6%. Látszik a csökkenő tendencia tehát, viszont ez a lassulási sebesség, amit most látunk, mire lesz elég év végéig, jelenleg mit látunk?
Az már nem nagyon kérdés, hogy decemberben bőven egy számjegyű lesz az inflációnak a mértéke. Itt inkább az a kérdés, hogy 7% fölött vagy 7% alatt lesz az éves mutató, illetve az, hogy októberben 10% fölött vagy 10% alatt lesz majd az inflációnak a mértéke. Most pont így a határon billeg. Az augusztusi adat az nagyon fontos lesz ebből a szempontból, hiszen abban már benne lesz az árstoppoknak a kivezetése, illetve a 15%-os kötelező akciózás. Hogy ennek a kettőnek az összhatása milyen lesz, ez fontos eleme lesz annak, hogy meghatározza az októberi inflációnak a mértékét is. Emellett, ami szintén nagyon fontos, hogy meddig tart még az üzemanyagnak a drágulása, illetve a világpiacon a kőolaj árának az emelkedése, hiszen ez is majd augusztusban egy jelentősebb drágulást hoz az üzemanyagokban, ezt már látjuk a kutakon, és hogyha ez a tendencia folytatódik, akkor ez aláshatja a szeptember-októberi infláció csökkenésének az ütemét. Az, hogy csökkenni fog, ugye az nem kérdés, csak az, hogy milyen mértékben.
Az elmúlt percekben a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét, Németh Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Létfontosságú lesz a jó minőségű, ellenőrzött, fémzárolt vetőmag használata az őszi kalászos vetési időszakban, mondta el a Trend FM-nek a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatója. Polgár Gábor úgy fogalmazott, a gazdák örülnek a nagy mennyiségű csapadéknak, azonban a sok eső miatt megjelentek a gombák, és ezért van szükség arra, hogy a legjobb minőségű vetőmag kerüljön a földekbe. A szakember szerint a termelőknek az alacsony gabonaárak véget csökkenteniük kell a költségeiket is. A riporter Perla Attila.
Hamarosan kezdődik az őszi vetési szezon, viszont az elmúlt napokban elég sok csapadék esett hazánkban. Ez az időjárás mennyire nehezíti meg a vetési munkálatokat?
Hát az őszi kalászosoknak a vetési periódusa azért még kicsit odébb van. Minden esetre abban bízhatunk, hogy ez a nagy mennyiségű eső nem fogja hátráltatni a vetést. Amit most esetleg hátráltat, az a talajelőkészítés, ami a vetésnek egy fontos része, de egyébként a gazdálkodók amúgy örülnek a csapadéknak, hiszen az elmúlt években azért nagyon nagy hátrányt jelentett a termelésben az a nagy mennyiségű csapadék hiány, amit elszenvedtek a növényállományok.
Milyen egyéb külső tényezőkkel kell a termelőknek szembenéznie a vetési szezon időszaka alatt?
Elsődlegesen a Vetőmag Szövetség részéről mindig kihangsúlyozzuk, hogy a biológiai alapok, a felhasznált vetőmagnak a minősége az alapvetően befolyásolja a növénytermesztés eredményességét, sikerességét, és ezért azt mondjuk, hogy a fémzárolt vetőmag használat az a legfontosabb bázisa a növénytermesztési munkának, hiszen itt ismert fajtáról, ismert minőségről és ismert garanciákról tudunk beszélni a fémzárolt vetőmag esetében. Tehát a fémzárolt vetőmagnak a beszerzése és a fajta kiválasztás az az első lépés, amikor az ember egy vetéstervet elkészít a gabonatermesztésnél. Mi azt javasoljuk, hogy fémzárolt vetőmagot használjanak, mert így egészséges növényállomány termelésében lehet bizakodni.
Elmondta, hogy nagyon fontos a jó minőségű vetőmag. Van ebből a jó minőségű vetőmagból elegendő az őszi szezonra?
Az őszi szezonra, az őszi kalászosok esetében elegendő vetőmag áll rendelkezésre. A megelőző évben a szaporító területek kismértékben növekedtek. Ebből adódóan a rendelkezésre álló megtermelt nyers vetőmag készletek és a feldolgozott vetőmag készletek is magasabb szinten alakultak, mint a megelőző évben. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy egy 40-50%-os felújítási arány elérhető, ami azt jelenti, hogy az országos árutermi terület 50%-ára elegendő fémzárolt vetőmag rendelkezésre áll.
Akkor a minőség, illetve a mennyiség is elegendő lesz erre a szezonra. Milyen áron lesznek kaphatók ezek a vetőmagok idén?
Ugye konkrét árat mi nem tudunk mondani, mi azt tudjuk mondani, hogy a termelési szezon lezárását követően tudunk mondani egy tájékoztató árat. Ez a tájékoztató ár a vetőmag ágazaton belül, a szövetségen belül egy széleskörű felmérés eredményeképpen alakul ki. Ez a tájékoztató ár, ez egy bázis lehet, ez nem egy ajánlott ár, de egy iránymutatás egyrészt a vetőmag vásárlóknak, másrészt meg a vetőmag szaporítóknak, hiszen ez az ár megmutatja azt, hogy az elkövetkezendő vetési szezonban a vetőmag szaporítási céllal szerződött partnerek milyen termelési kondíciókkal számolhatnak. Ez a tájékoztató ár idén július elején került kialakításra. A megelőző évektől eltérően itt külön választottuk a őszi búzát az egyéb őszi kalászosoktól. A legfontosabb ugye őszi gabona növényünk az őszi búza. Erre határoztunk meg egy árat is az egyébre, és az egyéb alatt értem én az árpád és a tritikálét, és az őszi búzánál ez 158 ezer forint per tonnás tájékoztató ár, és egy árpánál és tritikálénál az egyébeknél pedig ez 141 ezer forint per tonnás tájékoztató ár került megállapításra.
A kalászos terményárak jelentősen alacsonyabbak az egy évvel ezelőttinél. Ez milyen hatással van a termelőkre?
Természetesen az aktuális terményárak mindig hatással vannak. A termelőnél van egy szándék, hogy a következő évben is növénytermesztéssel akar foglalkozni. Van egy több éves terve arra, hogy milyen növényfajokkal fog foglalkozni. Ez egy több éves vetéstervben is eldönti magának a termelőt. Nyilván itt a betakarítás megkezdésekor is a betakarításkor szokott általában azt követően szokott legalacsonyabb szinten alakulni a terményár, hiszen egy olyan helyzet alakul ki, amikor nagy mennyiségű eladásra felajánlott készlet jelenik meg a piacon, és idővel ez az ár mindig egy kicsit magasabb szinten alakul. Természetesen az alacsony gabona árak egyrészt költségcsökkentésre, termelési költségcsökkentésre ösztönzik a gazdákat, másik oldalról pedig hatékonyság növelésre, ami azt jelenti, hogy egy termelési folyamat okozta célnél vagy kényszernél, nekik a fedezeti pontot el kell érniük, tehát az árbevétel növelését csak hatékonyabb termeléssel lehet kivitelezni.
Beszéltünk már a jó minőségű vetőmagról, az időjárásról, mindezeket figyelembe véve milyen várakozásokkal vágnak neki a vetési szezonnak majd?
Én úgy gondolom, hogy a termőterület nagysága minimálisan változhat az ideihez képest. Az, hogy a termés eredmények jobbak, mint a megelőző évben, az arra bátoríthatja, esetleg ösztönözheti a termelőket, hogy továbbra is biztosan építhetnek az őszi gabonanövényekre. Az elképzelhető, hogy az őszi gabonanövények területén mondjuk egyes növényfajoknak a részaránya mondjuk csökkenhet, de ezek nem jelenthetnek igazán nagy változást egyik évről a másikra.
Polgár Gábort a Vetőmag Szövetség szakmaközi szervezet és terméktanács ügyvezető igazgatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Hatalmas károkat okozott országszerte a hétvégi vihar. Már eddig 4,5 milliárd forintnyi veszteséggel kell számolni. A két legérintettebb régió az országban Pest és Hajdú-Bihar vármegye volt, de az egész ország területéről érkeztek bejelentések. Pár nap alatt ezek száma meghaladta 20 000-et. A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője elmondta, a veszteségeknél nem csak a közvetlen hatásokról kell beszélni, ugyanis a vihar másodlagos károkat is okozott. Lambert Gábort Maurer Kristóf kérdezte.
Hétvégén rég nem látott viharral találkozott az ország, amely mindenhol nagy károkat okozott, több területen piros riasztást is kiadtak. Kezdjük szerintem azzal, hogy a vihar az ország mely részeit érintette leginkább, honnan érkezett a legtöbb bejelentés?
Ha a biztosítói adatsorokat nézzük, az eddigi beérkezett adatok alapján elsősorban Budapest és Pest vármegyében, valamint Hajdú-Bihar vármegyében voltak a legsúlyosabb viharok.
Ugye még folyamatosan érkeznek ezek a bejelentések, ezért a teljes adatot nehéz lehet még megbecsülni, de előzetesen láthatjuk-e már, hogy körülbelül mekkora károkról beszélünk, mekkora mennyiségű, milyen értékű?
Valóban így van, még nem minden biztosítótól érkeztek be az előzetes adatok és becslések, de így is látni már, hogy a bejelentések száma megközelítés talán meg is haladja majd a 20 000-et, és a már kifizetett, illetve a kifizetésre elkülönített összegek nagyságrendje a 4,5 milliárdot is meghaladhatja.
Volt ehhez hasonló volumenű esemény az elmúlt években, vagy nevezhető ez a legnagyobb viharkárnak az elmúlt időszakban?
Emlékeim szerint ekkora volumenű egyszeri viharkárról nem nagyon tudnék beszámolni. Én azt gondolom, hogy ez az elmúlt évek legviharosabb időszaka biztosítói kárkifizetések szempontjából. Bár ehhez azt is hozzá kell tennem, hogy ebbe azért benne van az inflációs jelenség is, hiszen most már ugyanazokat a okozott károkat magasabb szorzóval kell számolniuk a biztosítóknak.
Említette, hogy nagyjából több mint 20 000 bejelentés érkezett, inkább áram kimaradás, gépjármű károsodás, milyen különböző problémák merültek fel? Beszéljük át ezt kicsit bővebben.
Sajnos erre nem tudok pontos választ adni, hiszen egyelőre a biztosítóktól csak azt az információt kaptuk, hogy milyen kárkifizetésekkel számolnak és hány bejelentés érkezett, úgyhogy ennek a feldolgozásához még kell egy kis idő, de feltételezhető, illetve hát amiket láttunk a televízióban is, nagyon széles körül lehet a kárbejelentések spektruma, hiszen elsősorban a beázások, a villámárvize, az áramkimaradás, a vihar, a villámcsapások, illetve a villámcsapásoknak a másodlagos úgynevezett indukciós hatása okozhatott komolyabb károkat, amikor közelben becsapott a villám, és ez megterhelte az elektromos hálózatot, és értékes elektronikai berendezések mehettek tönkre.
Mennyi időbe telhet ezeknek a viharkároknak a felszámolása? Nyilván rengeteg eset van az ország különböző részein, egy-egy ilyen procedúra során mekkora időperiódusra van szükség?
Hát ezt a szerződésünk nagyjából rögzíti is, hogy mennyi idő áll a biztosítók rendelkezésére. Ez az utolsó dokumentum beérkezésétől számított pár nap. Én azt gondolom, hogy akiknek nincsen olyan kirívóan nagy kára, hanem egy nagyon jól behatárolható és egy bizonyos összeghatárig elérő kára van, 1-200 000 forint, azok, ha megfelelően dokumentálják a biztosítójuk felé, hogy mi történt, nagyon gyorsan a pénzükhöz juttatnak, hiszen a biztosítóknak is az érdeke, hogy minél hamarabb kipörgessék ezeket az ügyeket.
Alapvetően a biztosítás kérdéséről is fontos beszélni, mert lehetett arról is olvasni az interneten, hogy nem minden esetben garantált a fizetést. Ezt szerintem érdemes lenne valamilyen szinten tisztába tenni, hogy hogyan is működik pontosan, hogyan kell értelmezni. Voltak különböző körülmények, mint például nyitott ablak, húzat, stb., amely ezt feltételessé teszi. Hogyan néz ki ez pontosan?
Hát természetesen mindenben az adott szerződés szerint járnak el a biztosítók. Én erre azt tudom mondani, hogy 14 biztosító verseng a piacon az ügyfelekért, és számtalan termékük van, és kiegészítő biztosításokat lehet különböző dolgokra kötni. Tehát nagyon nehéz általánosságra van beszélni arról, hogy mit térít meg a biztosító és mit nem, de azt valóban el lehet mondani, hogyha feltűnő gondatlanság, súlyos figyelmetlenség okoz nagyobb károkat. Ez mindenképpen kihathat arra, hogy milyen kárkifizetésre számíthatunk. A másik ilyen, hogyha ingatlanunknak az állapotát nagyon elhanyagoljuk, és mindazokat a károkat, amik bekövetkeztek, megpróbáljuk egy-egy viharra ráfogni, illetve hát a vihar alapján, illetve szeretnénk elszámolni a tényleges ingatlanunknak a tényleges helyzetének az élés, illetve a kártérítésnek az értékét. Úgyhogy ez a két leggyakoribb jelenség szerintem. A további pedig probléma abból is adódhat, hogyha amikor megkötöttük a szerződést, nem a tényleges nézetméter ára alapján lett kiszámolva a díjszabás. Ez is egy viszonylag gyakori jelenség, tehát ezekre érdemes nagyon odafigyelni, hogy szerződéskötéskor pontos adatokat adjunk meg, és rendszeresen aktualizáljuk a tényleges vagyoni helyzetünknek, illetve ingatlanunk tényleges helyzetének az állapota szerint a szerződésünket.
Említette, hogy előfordul olyan is, amikor valaki a helyzetet kihasználva próbál biztosítást szerezni. Gyakran előfordulnak az ehhez hasonló esetek?
Nem tudnék erről beszámolni. Én nyilvánvalóan sokszor eltérhet a biztosító kárszakembereinek az értékelése az ügyfél helyzet értékelésétől, illetve becslésétől. Ebből adódhatnak problémák. Nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy az ügyfelek be akarják csapni a biztosítókat. De elképzelhető, hogy sok esetben másként ítélik meg a saját ingóságaiknak, ingatlanjaiknak az értékét, illetve nincsenek tisztában azzal, hogy valójában mit is tartalmaz a szerződésük.
Ilyen esetekben elhúzódhat egy-egy ilyen folyamat?
Valóban ilyen esetben elhúzódhat egy-egy folyamat, hiszen pontosan megvan az ügyfél számára a lehetőség, hogy hol tehet panaszt, hol fellebbezhet, és hogyan próbálhatja meg érvényesíteni a vélt vagy valós igazát.
Lambert Gábort a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva Somodi Evelin várja önöket a hírekkel. Ha tehetik, maradjanak velünk.
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 7:30-től a Trend FM-en.